3 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. A közvetlen háborús veszélyt sikerült elhárítani, jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök pénteken Brüsszelben, az Európai Uniós csúcsértekezlet után, hangsúlyozva, hogy közvetlen és súlyos veszélyt jelentett a 210-230 milliárd eurónyi befagyasztott orosz vagyon elvételének ügye. A miniszterelnök azt mondta, szokatlanul kiélezett helyzetben és a lehető legnehezebb kérdést tárgyalva tartották az Európai Tanács ülését, ami szavai szerint haditanács volt. Nagyrészt arról volt szó, hogyan győzzük le Oroszországot, a fennmaradó részben pedig a cseh, a szlovák és a magyar politikusok arról beszéltek, hogyan csináljunk békét, mondta. Orbán Viktor hozzátette, abban, hogy az orosz vagyont nem veszik el, szerepe volt a belga miniszterelnöknek, aki elmondta, az összeg legnagyobb részét egy belga pénzintézet őrzi, így ha azt elveszik, és Oroszország perben végül visszanyeri azt, akkor Belgiumnak kellett volna fizetnie. 100 nap alatt már 15 ezer otthonstart programos hitelt folyósítottak a bankok a szeptember 1-jei indulás óta. Panyi Miklós, a miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára elmondta, szinte minden második igénylés fiatal házasoktól érkezik. További 7000 hiteligénylési kérelmet fogadtak be a bankok, ezek jelenleg elbírálás alatt állnak. További 8000 szerződés pedig előkészítés alatt áll. A már folyósított hitelek összege meghaladja az 500 milliárd forintot, további 300 milliárd forint van elbírálás alatt, és szintén 300 milliárd van előkészítés alatt. Az otthonstart programban átlagosan igényelt hitelösszeg 34 millió forint volt, az átlagos futamidő pedig valamivel több, mint 21 év. Az igények elosztása területileg egyenletes, 38% Budapest és agglomerációjából érkezik, lakosságarányosan Győr-Moson-Sopron, Csongrád, Csanád, Fejér, Vas és Hajdú-Bihar vármegyék teljesítenek a legjobban. Társadalmi vitára bocsát a Kulturális és Innovációs Minisztérium két módosítási javaslatot, hogy az örökbefogadó vagy nevelőszülőre váró gyermekek esetében gyorsabbá váljon az ügyintézés, mondta Kardosné Gyurkó Katalin, a területért felelős miniszterelnöki biztos Facebook videójában. Tájékoztatása szerint civilek és szakemberek sokasága fogott össze. Az egyeztetések és a közös gondolkodás eredménye az, hogy a minisztérium most társadalmi vitára bocsát két módosítási javaslatot. A jogszabálymódosítások célja a hatékonyság növelése, a gyorsabb ügyintézés a gyermekek érdekében. Példaként említette, hogy a testvérek örökbefogadására vonatkozó szabályozás a jövőben a valóban fennálló testvéri kapcsolatokhoz fog igazodni. A gyámhivatal pedig a jövőben a 6 éven felüli vagy sérült gyermek esetében nem tagadhatja meg a szülő örökbefogadói hozzájárulását. Megnyugtató megállapodás született az Építési és Közlekedési Minisztérium a fuvarozói és szakmai érdekképviseleti szervezetek között, közölte közleményében a tárca. Az érdekképviseleti szervezetek korábban levéllel fordultak a miniszterelnökhöz a január 1-től érvényes új teherforgalmi útdíjak ügyében. A tájékoztatás szerint a megállapodás alapján a felek támogatják a magyarországi tranzithálózat kijelölését annak érdekében, hogy az áthaladó forgalom döntő részben kétszer-kétsávos útvonalon történjen. Emellett a fuvardíjak méltányos emelése valósul meg 2026-ban, a díj két részletben emelkedik, január 1-től 4,3%-os mértékben, majd március 1-től a 2025-ös díjhoz képest összesen 35%-ra kiegészítve. A fuvarköltségek kiszámíthatósága érdekében 2025. december 19-től pedig elérhetővé vált az útdíj kalkulátor. Országos Red Saturday véradó napot tart az Országos Vérellátó Szolgálat december 27-én, és 2026. január 3-án, hogy az ünnepi négynapos hosszú hétvégén se alakuljon ki vérhiány, Közleményükben kiemelték, hogy az ünnepek és az iskolai tanítási szünet idején jellemzően csökken a véradók száma, miközben a betegek ellátása, különösen a rövid ideig tárolható trombocita készítmények esetében folyamatos vérkészítmény igényt jelent. Országszerte 20 vérellátó intézet várja majd a segíteni szándékozókat, jellemzően 8 és 14 óra között. A közlemény arra is felhívja a figyelmet, hogy a biztonságos vérellátáshoz naponta 1600-1800 véradó szükséges, miközben évente mintegy 380 ezer egység vért, egységenként 450 millilitert használnak fel az egészségügyi ellátás során.
Az időjárásról.
Javulnak a látási viszonyok, de nagy részt borult párás idő valószínű. Hosszabb, rövidebb időre a keleti tájakon szakadozik fel a felhőzet. Szitálás előfordulhat, gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A csúcshőmérséklet 2 és 8 fok között alakul. A legalacsonyabb értékek 0 és plusz 5 fok között lesznek.
Az Európa Rádió híreit hallották. kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője. A mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Mai vendégünk Szarvas Vica, a Víg Színház egyik súgója lesz, akivel a súgók különleges, legtöbbször láthatatlan színházi hivatásának kulisszái mögé pillanthatunk be.
Ezt sem gondolják sokan, vagy nem tudom, de általában ezen is szoktak így nézni, hogy hát én nem súgom, én konkrétan kiabálom a szöveget próbákon. Előadásokon már, ha megoldható úgy, akkor súgom, de van, hogy ott is jobban meg kell emelni az embernek a hangját.
Műsorunk végén pedig adventi gondolatok sorozatunkban ma Kocsis Áron református lelkész ünnepi gondolatait hallhatják Hajdúnánásról.
A legnagyobb cél a Krisztussal való találkozás. Valahogy úgy kellene adventben járnunk, hogy a végén Krisztusig tudjunk eljutni. Ne csak az ünnepig, ne csak a terített asztalig, ne csak a feldíszített fáig, hanem egészen odáig, hogy személyes találkozásunk van az Úrral.
Ezekkel várjuk ma önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Van, hogy inkább kiabál, mint suttog, főleg a próbákon, mondja munkájáról Szarvas Vica, a Víg Színház egyik súgója. Gyerekként színésznő akart lenni, de már 17 évesen belekóstolhatott abba, hogy milyen a súgók munkája. Sajnálja, hogy már évtizedek óta megszűntek a súgójukak, így a színpad mellől takarásból kell segíteni a színészeket, és időnként az is előfordul, hogy csak hallás alapján tud súgni, azaz nem is látják egymást a színésszel. Egy díszlettervező azonban megígérte neki, legközelebb olyan díszletet tervez, amelyben ott lesz újra a súgó helye a színpadon. Szarvas Vicával, a Víg Színház egyik súgójával beszélgetünk.
Te hogy emlékszel gyerekkorodból? Mi az az első szakma, amikor megkérdezték, hogy mi leszel, ha nagy leszel? Mi akartál lenni?
Én erre nem emlékszem. Nagyon komolyan tudom mondani, hogy nem emlékszem erre, hogy én erre mit válaszoltam annak idején.
És akkor kicsit nagyobbként mondjuk, amikor már így gondolkodtál rajta, hogy milyen irányba mész, ha felnőtt leszel, az a színházvilága volt már rögtön?
Igen, mert 9 vagy 10 éves koromtól én jártam folyamatosan színházba otthon édesanyámmal, és hát én színész akartam lenni. És akkor jártam is színjátszó körbe, és én egészen, tehát én érettségig azt gondoltam, hogy én de jó, majd színész leszek. Nem vettek föl a színművészetire elsőre, és akkor egy évet elmentem tanítóképző főiskolára, de aztán rájöttem egy év után, hogy hát az nem az én világom. Bár jó volt verseket mondani ott is, mert kellett, de valahogy mégsem az a fajta kiállás kellett oda, ami a színpadon kell az embernek, és ezt abba hagytam, és akkor utána pedig ismerősöm hallott lehetőséget arról, hogy Fehérváron a színházban keresnek súgót, illetve asszisztest. Mondta, hogy ha nem derogál nekem az, hogy nem a színpadon vagyok, viszont színházban dolgozom, akkor próbáljam meg. És én megpróbáltam, és akkor igazából én így kerültem színház közelbe úgy, hogy ott is dolgozom, nem csak nézem és csodálom.
Mondod, hogy színésznő szeretél volna lenni, tehát azt jól sejtettem, ezért tettem fel ezt az első kérdést, mert az volt a gondolatom, hogy azért egy gyerek, vagy egy általános iskolás, vagy középiskolás se feltétlen azt mondja, hogy én súgó szeretnék lenni, tehát vannak ilyen, nem tudom, ilyen standard válaszok mondjuk a fiúknál, hogy nem tudom, tűzoltó szeretnék lenni, és aztán lehet, hogy nem tűzoltó lesz, de hogy mondjuk súgót én még soha nem hallottam életemben gyerektől, hogy azt mondja. Erre gondoltam, hogy akkor te se így indultál neki az életnek, hogy súgó szeretnél lenni.
Amikor, hát nem.
Amikor elkezdtél a színház körül forogni, akkor tudtad, hogy vannak súgók? Láttad, hogy vannak súgók, amikor színházba jártál, vagy amikor már előadásokon gyerekszínészként próbáltál színésznővé válni, akkor ez így szembe jött, hogy ez egy létező szakma a színházon belül?
Szembe jött, mert a Győri Színházba, tehát azon kívül, hogy jártam a stúdiójába, mint gyerekszereplő szerepeltem előadásokban, és hát ugye ott találkoztam súgóval, hiszen ott az előadásokon van súgó. És ő nagyon kedves ember volt, és ő ilyen tyúkanyó típusú volt, mert többen voltunk gyerekek, és ő volt, ami vigyázunk, vagy nem tudom, tehát, hogy így, aki így figyelt ránk külön. És valahogy az, hogy az ő munkája amúgy, mint súgó, az mit jelent, akkor azt én még annyira nem érzékeltem viszont. Nekem ő volt a súgó, és ő egy jó személyiség volt, ő egy jó érzés volt nekem, amikor rá gondoltam, és akkor valahogy így a fejemben benne volt, hogy van ilyen a színházban, hogy súgó, de az, hogy mit jelent súgónak lenni, az később vált reálissá az én agyamba.
És amikor a fehérvári lehetőség jött, akkor már többet tudtál arról, hogy mit csinál egy súgó, meg egy asszisztens?
Akkor már igen.
És ennek fényében akkor... mondtál igent, vagy ennek fényében érdekelt ezek szerint?
Hát a színjátszom már kipróbáltam, mert volt pont a legelső vizsgaelőadásunk, amiben nekem volt a legkisebb szerepem az osztályban, viszont egy ilyen régi veretes szövegű anyag volt, és akkor az akkori tanárunk úgy gondolta, hogy akkor én üljek oldalt kint, mint egy súgó, és legyen nálam a szövegkönyv, és hogyha bármelyik társam megakad, akkor én ugye tudjak nekik segíteni. Ilyen szempontból, hát ez ilyen 17 éves korom környékén volt, tehát ugye addigra nekem már volt képem erről, hogy mit jelent az, hogy súgó, amikor én Fehérvárra jelentkeztem súgónak.
És 17 évesen ez tetszett egyébként?
Jó érzés volt, tehát hogy azért tetszett, mert hogy tényleg előfordult már akkor, hogy kellett segíteni, és jó érzés volt, hogy jókor tudtam segíteni, megfelelő szavakat, vagy hát megfelelően tudtam neki úgy segíteni, hogy a jó folyamba tereljem a mondandót, hogy hát, hogy eszébe jusson a szöveg, és igen, ezért nekem ez így szimpatikus dolog volt.
Akkor menjünk tovább az életedben. Fehérvár, tetszik a dolog, elmész, meghallgatod, hogy ott akkor mit kellene csinálni, és akkor hogyan kerültél be oda, és hogyan indult ez a munka neked, aztán már úgymond élesbe?
Volt tanárom, volt ott akkor a művészeti főtitkár, és igazából én neki köszönhetem, hogy akkor két embert vettek föl, még nem tudták, hogy súgónak, hogy asszisztensnek, tehát hogy mind a két lehetőség előttem áll. Úgy volt, hogy majd kiderül, hogy melyikünk melyik irányba jobb. És hála jó Istennek, hogy én a súgóság felé mutattam nagyobb érdeklődést, meg tehetséget. A másikunk meg pont az asszisztens felé, tehát tök jó volt a leosztás. Szóval én igazából ismerősöm révén kerültem oda. Hát egy kis színpadi, tehát ott van a Pelikán terem Fehérváron, az egy ilyen stúdió méretű színpad, és nekem ott volt az első önálló bemutatón, és amikor én ezt elkezdtem próbálni, akkor Isten igazából fogalmam se volt, hogy úgy effektíve a próbáktól, tehát az olvasó próbáktól, a bemutatóig és az előadásokon keresztül, hogy ez tényleg mit jelent ez, hogy súgónak lenni. Tehát hogy nekem ez, én ezt akkor tanultam Isten igazából.
Ezek szerint nincs ilyen képzés, hogy súgó 3 fél év, 6 fél év, nem tudom, 5 év?
Én nem tudok róla, hogy lenne. Abban az időben biztos, hogy nem volt. Hogy manapság mik vannak és milyen iskolák vannak, őszintén nem nagyon követem. Tehát, hogy lehet, hogy manapság, mert asszisztensnek már képeznek ki embereket. Innentől kezdve el tudom képzelni egy súgónak is, de tényleg nem tudom, hogy őszinte legyek. De szerintem inkább ez van, hogy ez az irány, hogy így szereti a színházat az ember, valahogy megismeri az ott dolgozókat, és akkor valahogy ez így, tehát hogy ez ilyen, ez így kialakul inkább, mint hogy tanulja az ember. Nem is feltétlenül gondolom amúgy, hogy ez olyan szinten tanulható, hogy tanítható.
Miért nem tudod elképzelni egy ilyen tantermi, idézőjelben tantermi közegben?
Mert én azt gondolom, hogy egy súgónak rendkívül empatikusnak kell lennie, nagyon jó ritmus érzékkel kell rendelkeznie, és nem tudom, tehát hogy a koncentráció is olyan, ami, tehát hogy én amikor dolgozom, akkor amiről szoktak manapság beszélni, hogy a mostban kell élni. Én ezt csak a munkámban éreztem eddig, hogy amikor én dolgozom, amikor van a próba, vagy az előadás, abban a 4 órában nincs a fejemben más. Se az életemről, se a világról, se semmi másról, csak a színész és a köztem lévő dimenzió létezik.
És ez nem tanulható?
Szerintem nem.
Neked
az empátia része biztos, hogy nem.
Te hogy érzed, hogy amit így mégis gyakorlati dolgokat, azt hogyan tanultad meg, hogyan szedted föl, hogyan alakítottad ki, hogy akkor milyen súgó vagy te?
Én jó súgónak tartom magam, és hála Istennek ez a visszajelzés is rólam. Én arra emlékszem, hogy Fehérváron pont ebben a legelső próbaidőszakomban és előbb vagy bemutatomban az egyik színésznő, aki már nagyon régóta ott volt Fehérváron akkor is, ő ült levelem körülbelül 2 hete tartottak a próbák, és ő ült levelem akkor, hogy maradjak mindig ennyire alázatos és szorgalmas, és figyelő és érdeklődő, mint amilyen most vagyok. És ez valahogy nekem akkor annyira jól esett, hogy ő figyel rám, és értékeli azt, ahogy én jelen vagyok köztük, hogy nekem ez a mai napig nagyon sok erőt ad, ez a pár mondat. Nekem ez fontos volt akkor, hogy egy pillanatra sem szabad ezt elengedni, vagyis legalábbis ameddig szeretem csinálni. Ha már egy picit lazábban vagyok, vagy azt érzem, hogy nem tudok akkora figyelemmel a segítségükre lenni, akkor ezt abba kell hagyni. Mert az se nekem nem jó, se a színésznek nem jó, se a produkciónak nem jó. Tehát hogy ez, azt gondolom, hogy igen, hogy az alázat is, még az előzőekhez visszakapcsolva, az alázat is nagyon fontos.
És akkor abból, amit mondasz, azt feltételezem, hogy még mindig szereted ezt csinálni.
Most újra szeretem csinálni, inkább így mondom, mert én Fehérvár után tartottam egy 6 év szünetet.
Azt. És mi hozta vissza a lelkesedésedet, és mi vitt a Víg Színházba, ha az volt a 6 év utáni következő állomás?
Az volt, igen. Hát pont a Covid előtt volt az, hogy így kezdett hiányozni. Tehát, hogy akkor voltam körülbelül 3-4 éve úgy, hogy színház nélkül élek, vagy hogy nem azt dolgozom. És akkor jött a Covid, és én pont előtte kezdtem mondani ismerősöknek, színházi ismerősöknek, hogy ha hallanak valami színházzal, hogy súgót keresnek, légy szóljanak már, mert hogy én szeretnék visszajönni ebbe a közegbe. És akkor Covid után valahogy pont Fehérváron volt ő is közvetlen főnököm, aki most itt, és ő kérdezte meg, hogy lenne kedvem, mert hogy itt fognak súgót keresni. És én másnap már küldtem az életrajzomat a színházhoz. És akkor fél év után hívott föl Dolf Péter igazgató úr, hogy akkor találkoznánk és ismerkedjünk meg, vagy akkor szerintünk tudnánk-e közösen dolgozni.
Nem akarok nagyon ebben a 6 évben vájkálni, de arra kíváncsi vagyok, hogy mi hozta vissza a lelkesedésedet, a vágyat, hogy újra súgó legyél.
Hát az leginkább, hogy én eladóként dolgoztam ebben a 6 évben, és szerettem egy darabig azt is, hogy mert ilyen nagyon pici doltokban, tehát egy ilyen egyszemélyes dolog volt ez, én voltam ott egyedül a vevőkkel, és nekem jót tett az, hogy a színházi nyüzsi után egyel emberi léptékűbbnek éreztem. Voltak hétvégéim, tehát hogy ilyen rendszeresített lett az időbeosztásom. Ezt egy darabig élveztem, de aztán elkezdett hiányozni az a játékosság az életből, amit viszont csak a színházban tud szerintem megélni az ember, hogy persze itt is komolyan vesszük a dolgokat, de közben annyit tudunk nevetni. És valahogy ez egy sokkal elfogadóbb közeg, mint a, most ez lehet, hogy ilyen csúnyán fog hangozni, mint a civil közeg nekem. Valahogy otthonosabban érzem magam a színház berkeim belül, mint a hétköznapi életben. Sokkal inkább ki tudom fejezni magam, sokkal inkább magamat tudom adni, és ez hiányzott, hogy egy kicsit a kinti világban elveszítettem saját magamat, és bezártam.
Köszönöm, hogy ezt én őszintén elmesélted nekünk, és akkor hagyd térjek rá ilyen gyakorlati munkakérdésekre, mert szerintem, és nekem innen jött az egész ötlet, hogy keresek egy súgót, és nagyon köszönöm itt is, hogy elvállaltad a beszélgetést. Egyébként a kisfiam, aki 5 éves, de szoktunk beszélgetni az én munkámról, és valahogy a vele való beszélgetésben merült föl. Talán ő mondta ki, hogy mutatta egy ilyen színházi szórólapon, amin voltunk együtt, egy Jancsi és Juliska gyerek opera előadás papírjából mutatta, hogy nézd, csak apa, ő a súgó, már betűzi a betűket, és akkor ő vajon ki lehet? És akkor erről úgy megbeszéltük, hogy de érdekes lenne egyszer egy súgóval interjút készíteni, zárójel, szóval így született meg ez az ötlet. És hogy azon gondolkodtunk, hogy hát ez milyen egy különleges dolog, mit csinál egy súgó, mennyire nem tudjuk ezt, hogy pontosan hogyan működik, mert kívülről az a jó, ha mi nem látjuk, hogy ő mit csinál. Szóval ilyen nagyon egyszerű kérdéseim lennének hozzád, hogy egy előadás alatt milyen dolga van a súgónak, hogyan tud segíteni, és azt jól sejtem-e, hogy egyébként nem is az előadásom van a legfontosabb feladata, hanem inkább a próba folyamatban egy súgónak.
A nagyobb része, tehát, hogy az aktívabb része kívülről valóban a próbákon van, de hát előadáson is nekem az előadás is ugyanolyan koncentráció, csak akkor már nem kell annyit beszélnem, mint egy próbán. Tehát, hogy most ha a próbáktól indulunk, akkor ugye a az olvasó próbától egészen a bemutatóig. Minden egyes próbán a súgó ott van, az olvasó próba megvan, és akkor utána következnek a rendelkező próbák, amikor általában még fogják a szövegkönyvet a színészek, és abból olvassák a szövegeiket, és akkor mikor már van fogalmuk arról, mikor hova mennek, és elkezdték tanulni, és a szöveget, akkor jön az én oroszlán részem a dologból. De változó, tehát hogy van, aki már alapból olvasó próba után úgy jön a próbára, hogy nincs nála szövegkönyv, és akkor neki viszont az első mondattól az utolsóig folyamatosan. Hát mondjuk úgy, hogy súgni kell a szöveget, de hát inkább ordítani. Tehát ez sem gondolja. És sokan, hogy nem tudom, de általában ezen is szoktak így nézni, hogy hát én nem súgom, én konkrétan kiabálom a szöveget próbákon. Előadásokon már, igen, előadásokon már, ha megoldható úgy, akkor súgom, de van, hogy ott is jobban meg kell emelni az embernek a hangját, de hogy igen, kiabálni szoktuk a szöveget a próbákon, és akkor hát van, akivel külön is szoktunk tanulni két próba között, aki egyedül otthon nem tud, vagy nincsen úgy segítsége, aki tényleg segítség lenne. Van, aki egyedül tanulja, és akkor neki tényleg csak a próbákon kell egy-kétszer, amikor megakad. Az előadásokon pedig, hát ugye végig nálunk van a szövegkönyv, és gyakorlatilag végigolvassuk előadásról előadásra minden alkalommal a szövegkönyvet. Vannak kis jelöléseink, hogy hol tartanak nagyobb szünetet, hol tartanak kisebb szünetet. Néha én beírom azt is, hogy mikor, hova megy, hogyha ilyen mozgás végszó van, hogy a következő színésznek tudjak segíteni, amikor éppen tanulunk. Tehát, hogy ez is ilyen változó. És előadásokon, igen, hát előadások az a nehéz, hogy manapság ugye már nincsen súgójuk, ami régen volt. Sajnos én már abban úgy nem dolgoztam, hogy súgójukban lettem volna, ugye amit a régen a színpad elején egy ilyen kis kupola volt, és akkor hát belátta a súgó az egész színpadot, és a hangunk is jobban, vagy a hangjuk is azt gondolom, hogy jobban tudott a színészek felett terjedni, ugye, és kevesebb érződött, vagy volt hallható a nézőtérre. Manapság, hát ahol hely van a díszletben igazából, tehát hogy ez nem tudom, ilyen szempontból egy kicsit nehezített körülmény már, meg főleg nagy színpadon, például a Vígnek a színpada az egy hatalmas színpad, én vagyok az egyik oldalon takarásba, a színész a másik oldalon akad meg, hát akkor azt ott sajnos az óhatatlan, hogy az gyakorlatilag az első pár sor hallani fogja, hogy mi segítünk éppen a színésznek, de bár azt is érzékelem, hogy általában ilyenkor azért a közönség egy kicsit úgy felperdül, hogy fú, most ez ilyen kulisszás, tehát hogy szokták élvezni, vagy nem szokott ebből ilyen elmérgesedett helyzet lenni, hogy na persze, mert annak súgni kellett, és igazából elnézőek ezzel kapcsolatban a nézők.
Hogy kérdezzek bele, nem akarok nagyon ilyen történeti irányba elmenni, csak kíváncsi vagyok, hogy miért szűnt meg ez a súgójuk, mint helyszín.
Sajnos nem tudom. Én egyszer 3 éve panaszkodtam az egyik díszlet tervezővel, nagyon jobba lettünk, és neki panaszkodtam, hogy persze, mert nála például 3 felvonásos a darab, és mind a 3 felvonásnál másik helyszínen vagyok a takarásba, mert hogy olyan a díszlet, hogy egyik vagy az első felvonásban innen látom vagy hallom őket, a másodikban onnan, a harmadikban meg hát egészen más helyről. És akkor így mondtam neki, hogy mondom, figyelj, én lobbizok azért, hogy hozzák vissza a súgójukat, hogy a díszlettervezők igenis számoljanak azzal, meg minden. És akkor ő megígérte nekem, hogy ha legközelebb lesz közös előadásunk, akkor ő úgy fogja tervezni a díszleted, hogy súgójuk legyen az elején. Etedve várom, mert nekem nagyon izgalmas lenne, tehát hogy szerintem tényleg egy tök más élmény lenne nekem is egy ilyen klasszikus megoldásból dolgozni, mint ahogy most. Ebben is van izgalom, mert mondom, sokszor van, hogy például nem látom a színészeket, vagy nem látok be a színpadra, hanem csak hallás után megyek, tehát hogy akkor az tényleg az még egy ilyen plusz koncentráció részemről, hogy tényleg csak a hang után, és akkor hát körülbelül minden 10 másodpercnek jelentősége van. És hogy valahogy nem tudom, tehát hogy az egy ilyen fokozott helyzet. Van, amikor így félig meddig látom csak őket, de a java részét azt mondjuk látom. Meg hát igazából a színészeknek is egyszerűbb dolguk lenne, hogyha fixen tudnák, hogy akkor előre egy kicsit lesandít, és akkor én azt a tetőztet érzékelem, és akkor tehát én azt gondolom, hogy nekik is nagyon megnyugvás lenne. De hát nem tudom sajnos, hogy ez miért ment ki a divatból.
Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk a beszélgetést a súgók különleges munkájáról mai vendégünkkel, a Víg Színház egyik súgójával, Szarvas Vicával. Maradjanak az Európa Rádióval. Most hírekkel folytatjuk műsorunkat.
Európa Rádió az interneten is. europaradio.hu. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. A háborús kölcsön érdekelté teszi a finanszírozókat a konfliktus folytatásában, írta a szombati Facebook bejegyzésében a miniszterelnök. Az Ukrajnának szánt uniós háborús kölcsönről Orbán Viktor azt írta, most először fordult elő az Európai Unió történetében, hogy 24 tagállam közösen háborús kölcsönt nyújtott egy unión kívüli országnak. Ez nem technikai részlet, hanem minőségi fordulat. A kölcsön logikája világos, aki hitelt ad, vissza akarja kapni a pénzét, és ebben az esetben a visszafizetés feltétele nem gazdasági növekedés, nem stabilizáció, hanem katonai győzelem. Ahhoz, hogy ez a pénz valaha megtérüljön, Oroszországot le kell győzni. Ez pedig nem a béke logikája, hanem a háborújé, hangsúlyozta. Magyarország tudatosan nem lép rá erre a veszélyekkel teli útra. Korlátozott lesz az ügyintézés a kormányablokokban és a kormányhivatalokban december 24-től január 5-ig. A közlemény szerint az évvégi hivatali szünet ellenére a két ünnep közötti munkanapokon, vagyis december 29-e és 31-e között országszerte 22 kormányablak és a központi kormányablak várja az ügyfeleket 8 és 12 óra között. Továbbra is azt javasolják az ügyfeleknek, hogy december 23-áig mindenki intézze el hivatali ügyeit, mert az évvégi igazgatási szünet és a munkanap áthelyezések miatt a kormányablakok csak január 5-én nyitnak ki. A két ünnep közötti munkanapokon, december 29-én, 30-án és 31-én vármegyénként egy, a fővárosban 4 kormányablakban lehet személyi okmányokkal, lakcímmel, TAJ és Európai Egészségbiztosítási Kártyával, valamint DÁP és NEK regisztrációval kapcsolatos ügyeket intézni. A lista a kormányhivatalok weboldalán érhető el. Zenés történelmi színdarabbal zárták a Lévai emlékévet Miskolcon. Az ünnepélyes zárásként csütörtökön a Zenepalota nagy termében mutatták be a Flach Antal által írt Lévai titkos szerelme című zenés történelmi színdarabot, amit színpadra Szűcsné Botka Krisztina és Szűcs Tamás drámapedagógus állított, és ami jó alkalmat szolgáltatott arra is, hogy a közel 100 éves orgona felújítására gyűjtsenek. A Lévai 200 Emlékbizottság 2025. januárjában alakult 9 régióbeli intézmény, szervezet és közösség önkéntes társulásából. A céljuk az volt, hogy egy emlékév keretében emlékezzenek meg Sajó Szentpéter szülötte, a Miskolci Református Gimnázium egykori diákjára és majdani tanárára, Miskolc város díszpolgárára. Lévai József születésének bicentenáriuma alkalmából egész évben igyekeztek méltó emléket állítani munkássága előtt. A rendezvénysorozat záró epizódját csütörtökön tartották a Zenepalotában. Bohóc doktor ajándékozta meg a kórházban karácsonyozó gyerekeket a Miskolci Központi Kórházban. A Bohóc doktor Osváth Tibor, a Miskolci Nemzeti Színház színésze adta át az adományokból összegyűlt meglepetéseket a gyerekeknek a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktató Kórházban. Osváth Tibor elmondta, az ajándékozás ötlete 8 évvel ezelőtt született meg. Felidézte, Bohóc doktorként immár 20 éve járja a Miskolci Gyermekegészségügyi Központ kórtermeit, és egy karácsony környéki vizit során szembesült azzal, hogy az ünnepek alatt is sok gyermek kénytelen a kórházban maradni. Simon Réka a gyek onkohematológiai és csontvelő transzplantációs osztályának osztályvezetője azt mondta, az idei évben is legalább 100-150 gyermek tölti a karácsonyt a gyek falai között, számukra pedig ezek az ajándékok és a velük járó figyelem különösen sokat jelentenek. Rendkívül erős a nyugatról keletre tartó tranzitforgalom. Több autópályán és főúton is balesetek és torlódások nehezítik a közlekedést, derül ki az Útinform tájékoztatásából. Az M1-es autópályán időszakosan lassabban haladhat a forgalom a már folyamatban lévő útépítések miatt. Mint ismeretes, szeptember 1-jével elindultak a főpálya bővítési munkálatai az M1-en. Az Építési és Közlekedési Minisztérium felügyeletével és támogatásával Magyarország legnagyobb autópálya bővítése zajlik. Elindulás előtt érdemes tájékozódni az útinform.hu internetes oldalon.
Az időjárásról.
Javulnak a látási viszonyok, de nagy részt borult párás idő valószínű. Hosszabb, rövidebb időre a keleti tájakon szakadozik fel a felhőzet. Szitálás előfordulhat, gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A csúcshőmérséklet 2 és 8 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 0 és plusz 5 fok között lesznek.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Vannak azok a napok, mikor csak fekszem és rád gondolok. Milyen jó lenne, ha, és mi lenne, te velem úgy, és nekem te. Meg hogy így mi, de igazán együtt, nem csak haver, aki jó, ha van. Persze tudom, ez is szép, mindegy, felejtsük el, én is megleszek magamban boldogan. Holnaptól nem akarok álmodozni rólad, holnaptól nem akarok vágni rád. Majd ha elég erősen gondolok a fehér elefántra helyetted, akkor majd talán kevésbé szeret. Csak kémia, meg biológia soha nem ment jól. Ez lehet a hiba, mindig hármast kaptam, ezért nem értheted, miért teszi ezt a személyed felem. Tőled is kaphatnék hármast, mondjuk ikreket. Na jó, elég, nem adok magamnak ihletet. Azon vagyok, hogy elfelejtselek, de a matek sem egy, nem tudom kivonni az érzelmeket. Holnaptól nem akarok álmodozni rólad, holnaptól nem akarok vágni rád. Majd ha elég erősen gondolok a fehér elefántra helyetted, akkor majd talán kevésbé szeret. Összebújva lehetnénk mi is, ki tudja. De nem, mert holnaptól nem akarok álmodozni rólad, holnaptól nem akarok vágyni rád. Majd ha elég erősen gondolok a fehér
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat! Ahogy ígértem, már is folytatjuk a beszélgetést mai vendégünkkel, Szarvas Viccával, a Végszínház egyik súgójával.
Mondod, ezt a lesandítana a színész. Én is valahogy így képzelném el, hogy keresi a súgó tekintetét, de mondjuk, ha takarásban van, te honnan tudod, hogy ő elakad? Mondod a 10 másodperceket, abból, hogy nem jön a következő szó, abból, hogy megváltozik a hangsúly, vagy miből tudod, hogy most kell neked a szöveget súgni?
egészen furcsa, ez amit mondtam még a legeslegelején, hogy az empátia, valahogy én azzal hozom összefüggésbe, tehát hogy amikor már máshogy veszi a levegőt, és ebből valahogy én már érzem, vagy tudom, hogy egy pici zavar van a rendszerben, és olyankor általában nem az van, hogy én egyből lököm a szöveget, megvárom, hogy elkezdje, és hogyha hallom szövegileg is, hogy húha, most egy kicsit félrementünk, akkor van az, hogy én segítek. Ez nem olyan, hogy én hagyom szenvedni, de neki is nagyobb önbizalmat ad, és boldogabb a végén, hogyha ő maga magának sikerül megoldania ezt a kicsi zavart, és jobb érzés neki az, hogy ha én nem segítek ilyen szituba, de persze van olyan, amikor viszont tényleg, tehát hogy amikor már, tehát hogy rosszul kezdi el, és utána meg is akad, akkor viszont már kell a segítség. Valahogy ezt érzi az ember. Tényleg nem tudom megfogalmazni, hogy ez mitől függ. Ez adott pillanatban dől el igazából, hogy én segítek-e vagy nem. És persze van olyan, amikor utólag mondják, hogy nem kellett volna. Előfordult már ilyen is.
És de akkor így haragszanak?
Nem. Igen, pont ezt akartam mondani, hogy ezt is nagyon kedvesen, mert tehát, hogy nem, hál' Isten nincs ez, hogy ilyenekből haragudni egymásra. Tehát, hogy tudják, hogy én azért vagyok ott, hogy segítsem őket, és hát nyilván tévedni emberi dolog. Innentől kezdve az, hogy haragudjunk egymás a munka miatt, szerintem az egy tök fölösleges dolog lenne. És hál' Isten tényleg nincs is ilyen.
Oké, néhány ilyen konkrét emlékedet szeretném előcsalogatni belőled. Mondjuk a legviccesebb emlék így munka közben, amilyen helyzetbe kerültél egy előadás alatt, vagy próba alatt?
Én nagyon nevetős vagyok. Tehát ugye én engem könnyű megnevetetni, ez próbákon szokott csak előfordulni, az előadásokon már nem szoktam ilyenbe elkanászodni, de próbákon, hát ott sajnos előfordult már olyan, hogy annyira vicces volt, vagy annyira nevettem, hogy nem tudtam segíteni, holott megakadt a színész, tehát így nézett ki rám másodpercek óta, én néztem rá, és nevettem, és folytak a könnyeim, és nem tudtam megszólalni. És akkor egyszer csak így elkezdett ő is nevetni, és akkor a rendező mondta, hogy de most mit nevet? Semmit, ezt hallom a súgótól. És ettől én még, tehát hogy volt, ilyenek vannak sajnos, hogy én próbán annyira nevetek, hogy meghalok. És ott egy picit leáll a dolog, de igazából ez ilyen feszkó kioldásnak is tök jó. Hál' Isten, ilyenkor nevetünk egy jót, és akkor utána koncentráltam meg minden tovább. És ez a 2-3 perc így kell. Előadáson én tényleg nagyon koncentrálok, tehát én nem is szeretem, és hál' Isten kollégák is tudják, hogy nem is jó hozzám olyankor szólni, mert akkor én nem ezen a világon vagyok, tehát én akkor a színház, vagy az előadás világában vagyok. És olyankor nagyon koncentrálok, tehát hogy előadás közbeni vicces vagy mókás történetet nem igazán tudok. Egy olyan előadás volt, de az is azért volt vicces nekem, mert, és tényleg mosolygok a mai napig, ha így eszembe jut, mert az is nagy színpad volt, a túloldalon volt inkább sokat a színész, mint ahol én tudtam lenni a takarásba, és az is egy ilyen nehezebb szövegű előadás volt, tehát nem egy ilyen mai nyelvezet. Hát ott egy komplett activity játékot lejátszottam én előadásról előadásra, tehát hogy körülbelül minden szónak megvolt a jele, amit ő nézett ki rám takarásba, és akkor én, tehát hogy mint egy jelbeszéd úgy kommunikáltunk, és tudta, folyékonyan tudta ez alapján a szöveget mondani. De hogy azért azon például a többiek takarásba viszítők, meg a többi kollega, ők azért ezen pusztultak, hogy mi ott mit táncolunk egymással.
De akkor ez azt is mutatja, hogy időnként egyéni megoldásokra van szüksége egy súgónak is, tehát hogy nem mindig az a standard elképzelt dolog van, hogy egyszerűen bemondod a szöveget, ránézel a színészre, gondoltam mindent, nem is mindig látod, és akkor mondod, hanem például van, hogy mutogatni kell a különböző saját jelnyelvi megoldásokat.
Igen. Hát nagyon sok mindent meg tudunk mi beszélni a színészekkel, mert a kommunikációban is, igen. Tehát nem feltétlenül kell az, hogy hanggal a szöveget, hanem igen, mutogatni, vagy néha az is elég, hogy kinézek másik irányba, oldalra, és akkor tehát ilyen nagyon apró dolgok is elegek arra, hogy segítsünk. Ez személyfüggő, hogy kinek mi. Tehát, hogy ezt munka során megtanuljuk egymást, hogy ki hogy működik, és akkor előadáson igen, ez így már tud működni kettőnk között.
Legrosszabb emlék, ha van ilyen, és megosztható, vagy legnehezebb, legkínosabb, nem tudom, ahogy, ami elmesélhető?
Nekem Fehérváron volt ilyen, ami miatt én abba is hagytam akkor, hogy ahhoz még nagyon fiatal voltam, hogy amikor még nem tudják a szöveget, de már érzik, hogy azért valami fogalma, vagy hát több fogalma kéne, hogy legyen róla, és így hajtaná magát, és ettől ideges lesz, és ilyen feszültebb állapotba kerül próbákon, hogy akkor, amikor kiordít, most nem tudom, tehát mondjad, vagy bármit, tehát ilyen szövegkérési mondataik, amikor vannak, vagy az Isten igazából nem nekem szól. Tehát, hogy azt a legkevésbé se vegyem magamra, és bár utána minden alkalommal elnézést kértek, és, vagy kérnek, és mondják, hogy ez nem nekem szól, akkor nekem az nagyon nehéz volt fiatalon, hogy ennek ellenére se vegyem magamra. Meg amit én nagyon nehezen viseltem, aztán most hál' Isten ilyen színésszel azóta nem is találkoztam, de volt valaki, aki cseppintett, amikor kérte fel a szöveget próbán. És én akkor oda mentem hozzá, hogy ne haragudj, de hogy nekem ez hogy csepintesz, tehát hogy azt nagyon nehezen viseltem, mert úgy voltam vele, hogy van, aki, tehát hogyha csepintésre van agya, hogyha az agya leküldi már a jelet a kezébe, hogy csettintsen, akkor az pont ugyanannyi kinézni rám, és már is egy emberi verziója a segítségkérésnek, és miután szóltam neki, utána viszont nagyon kedvesen tényleg nem csettintett, mint a kutyájának, hanem valahogy máshogy oldotta meg, amikor ő segítségre szorult szövegileg. Tehát, hogy ennek, igen, ezek nekem akkor rosszul estek, de mondom, most már ezek nem tudnának kihozni a sodromból, vagy kibillenteni magamból.
De azért, mert te változtál, vagy azért, mert a Víg Színház közege másabb?
Én nagyon sokat változtam, abban biztos vagyok, tehát hogy nekem nagyon jót tett a színház nélküli pár év, hogy újra vágyjak rá, és úgy vágyjak rá, hogy már tudom, mire vágyom. Mikor Fehérvárra lekerültem, akkor ugye azért sok fogalmam nem volt róla, csak az, hogy szerettem a színházat nézni, és én ezt szeretném csinálni, vagy úgy benne lenni. Tehát, hogy így ennyi Vígszínházba már úgy tudtam jönni, hogy tudom, hogy mivel jár ez a foglalkozás, viszont én még mindig vágyom rá. Csak már a helyén tudom kezelni az ilyen típusú dolgokat. Annak ellenére, hogy igen, tehát, hogy most nem azért, mert most én itt vagyok, de itt mondjuk még nem találkoztam, pedig most már lassan az egész társulattal dolgoztam. Két vagy három ember van, akivel még nem volt saját próbaidőszakom, de hogy itt nincsenek ilyenek, hogy így leordítanak. Én most itt még nagyon jól érzem magam.
Más-e egy operába súgni, mint egy csak beszéd alapú darabban súgni? Hogyan lehet úgy szöveget segíteni, átadni, amikor tényleg azt énekelni kell, és az operában szerintem külön nehéz a nézőnek is, hogy sokszor nem úgy értjük a szöveget, ráadásul mondjuk olasz nyelven megy, akkor meg végképp nem feltétlen értjük, sőt, én egyáltalán nem értem. Szóval, hogy de ez a nézőre vonatkozik, a színészre kérdezem, hogy neked nehezebb mondjuk egy operánál súgni?
Na, azon, hogy operát még nem súgtam, viszont zenés dolgot már igen, vagy musicalt, ugye opera se a Fehérvári Színházban nem volt, se itt a Víg Színházban nincsen. Igazából zenés darabot ugyanúgy kell súgni, mint egy prózát, annyi, hogy zenésnél biztos, hogy van nálam is mikrofon. Tényleg ugyanúgy, mert ugye mielőtt elkezd, tehát hogy ritmus egyel előbb kell, mint ahogy meg kell szólalnia. És talán a zene ilyen szempontból még könnyít is, mert ott... Mert még a prózában ugye a saját levegővétele határozza meg a ritmusát a beszédének, a zenébe ott megvannak a ritmusbeli dolgok. Tehát, hogy ott nem tud máskor megszólalni, csak akkor és ott, amikor kell. És én az akkor és most előtt kell, hogy egyel előbb fölmondjam neki. Most például volt a Szalomban egy bemutató, ahol dalciklus, ott is végig énekli a színésznő az előadást, és angolul. És az mondjuk tök jó volt. Tehát, hogy angolul még nem súgtam, de most már ezen is túl vagyok. Angolul zenés darabot, vagy zenét súgni. Tehát, hogy jó érzés volt. Hogy úgy mindig vannak kihívások, ezt is szeretem benne igazából.
Nem mondhatjuk, hogy egy unalmas munkád van.
Én nem érzem annak, igen. Igen, és amit előbb mondtam, hogy annak ellenére, hogy most már tényleg majdnem mindenkivel dolgoztam itt, még annak ellenére sem, hogyha ugyanazzal az emberrel találkozom újra színpadon, vagy hát az előadásban, mivel más a szerep, máshogy áll ő is a dologhoz, ezért én se tudom azt mondani, hogy vele már dolgoztam, és most megint vele kell. Mert hogy ez egy új valami, amit ő a nulláról épít, és nekem ahhoz a nullához kell kapcsolódnom. Szerintem nagyon izgalmas, én bírom ezt most nagyon. Én azokat az előadásokat szeretem súlni, amiben jó sokan vannak. Mert hogy az nekem nagyobb kihívás, és nyilván nagyobb koncentrációt igényel, és olyankor valahogy úgy érzem, mintha egy ilyen karmester lennék. Mert hogy vannak ugye szövegösszemondó próbák, hogyha régen ment egy előadás, akkor általában minimum szövegösszemondó próbát ki szoktak írni rá az asszisztensek, de van, hogy lejáró próba is, ugye amikor diszletben csak így gyorsban lesétálják azt, hogy mikor merre mennek, és közben mondják a szöveget. Szövegösszemondó próba az pedig, amikor nem tudom, akár a társalgóban összegyűlünk, és akkor így végig pörgetjük, végig hadarjuk a szöveget. És amikor sokan vannak, akkor az olyan mintha így vezényelni őket, vagy nem tudom. Tehát ez egy ilyen nagyon jó érzés, amikor sokan vannak. Amikor kisebb szereplős gárda van, akkor meg persze az meg azért jó, mert az meg ilyen nagyon családias tud lenni, tehát hogy akkor tényleg mindenki nagyon egymásra tud hangolódni, és akkor ilyen tök jó kis csapatok tudnak kialakulni, de én az igazán, amit jobban szeretek, az a sok szereplős, a színpad sok szereplővel. És igen, amúgy vágyom már itt a Vígben is egy olyanra, amilyen nagy zenés darab, de hát majd előbb-utóbb.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben mai műsorunkban Szarvas Viccát, a Víg Színház egyik súgóját hallották.
Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
Kedves hallgatóink, mai műsorunk a hamarosan kezdődő adventi gondolatokkal a végéhez közeledik. Én most elbúcsúzom, ha van véleményük, írják meg a vélemény@europaradio.hu címre. Műsorunkat ezt is és a korábbiakat is visszahallgathatják rádiónk honlapján az europaradio.hu portálon. És ne felejtsék, van egy mobil applikációnk is, hogyha távol lennének a megszokott rádiókészüléküktől, az okostelefonjukon is hallgathatnak minket. Mai figyelmüket köszönöm, búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra!
Adventi gondolatok.
Kocsisáron lelkipásztort, a hajdunánási Kőrösi Csoma Sándor Református Gimnázium hitéleti igazgató helyettesét hallják.
Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi úrunktól, Jézus Krisztustól. Szeretettel köszöntöm a tisztelt rádió hallgatókat, szóljon hozzánk Isten igéje. A 25. Zsoltár 4. verse így szól. Utaidat, Uram, ismertesd meg velem, ösvényeidre taníts meg engem. Szeretett testvérek, advent egy izgalmas és érdekes utazás. El lehet indulni úgy, hogy az ember minden összepakolására koncentrál elsősorban. Tele van-e a hátizsákunk, ha nem is a puttonyunk, de tele vagyunk-e mindazoknak, a dolgoknak, a birtokával, birtokában, ami szükséges az ünnephez. Bevásároltunk-e mindent, elkészültünk-e mindennel, díszbe van-e öltöztetve az otthonunk, készen van-e minden előzetesen elgondolt feladat. De ennél azért egy kicsikét, sőt, nagyon is többről szól az advent. Hiszen nem csak az a lényeg, hogy mi az, amit viszünk magunkkal, hanem sokkal inkább lényeges az, hogy hova akarunk megérkezni. Bennem van egy családi beszámoló, nagyon mélyen és ennek talán értelmével kínál bennünket is. Az egyik nagybátyám végigment az El Camino zarándok úton. És elmesélte azt, hogy amikor elindult erre az útra, akkor az első alkalommal érezte, hogy igencsak nehéz a táskája. A két váltó cipőt, amit magával vitt, azt ott hagyta a zarándokszálláson. Csak azzal ment tovább, amelyik kényelmes volt, jó volt, és amelyikbe jól esett a további út. Aztán a következő napon rájött, hogy nincsen szüksége két nagy üvegre, két nagy termoszra a víznek, hanem elegendő egy is. Ezt is letette a következő helyen. Majd amikor megint eltelt néhány nap, rájött arra, hogy teljesen feleslegesen cipel többváltás ruhát magával, elég csak egy, amit majd kimos esténként, és a másikat fel tudja venni. És így, ahogy végig számolta, az út nagyjából egy hete után a táskája, a cuccai, a dolgai, azok mint egy felére csökkentek, mind számban, mind pedig súlyban is. Vajon adventünk milyen? Milyen útra tanít bennünket Isten, és milyen ösvényeken akar vezetni bennünket? Hogy vigyük a terheinket, Vigyük-e a felesleges dolgokat, vigyük-e azokat, amelyek oly nagyon a vállunkra nehezednek, vagy pedig megpróbáljunk annak teljes, áldott, igazán hasznos dolgaival felszerelkezni és eltöltekezni. Akkor, amikor adventben vagyunk, az út bejárása az viszonylag hosszúnak ígérkezik. De gondoljuk végig, kedves testvérek, azt, hogy ezen az úton Isten mit akarhat nekünk tanítani. Mert nem pusztán csak a gyertyák jelentősége, a hit, remény, szeretet, a békesség az, ami nekünk adatik, hanem a legfontosabb, a legnagyobb cél a Krisztussal való találkozás. Valahogy úgy kellene adventben járnunk, hogy a végén Krisztusig tudjunk eljutni. Ne csak az ünnepig, ne csak a terített asztalig, ne csak a feldíszített fáig, hanem egészen odáig, hogy személyes találkozásunk van az Úrral. Adja Isten, hogy ez így legyen, ez számunkra így adassék, ez legyen lelki utazásunknak ajándéka. Amen.
Kocsisáron lelkipásztort, a hajdunánási Kőrösi Csoma Sándor Református Gimnázium hitéleti igazgató helyettesét hallották.
Adventi gondolatok. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.
Nem tudom, jó-e az út, ami járok. Nem tudom, hova vezet. Nem tudom, lesz-e még ki van olyan bátor, hogy megölel és hazavezet. Nem tudom, mi ez a hang, ami vádol, amultam hova vezet. Nem tudom, ki mondani, vagyok-e bátor, a kézzel engedte a kezet. Vinnélek magammal, de az eszem most már bátrabb. Ami jó volt benned, nem felejtem, majd másban megtalállak. Akit várok, most éppen kire nevet. Nem tudom, lesz-e még ki ugyanígy táncol, és felmelegíti a szívet. Nem tudom, leszek-e boldog én bárhol, a jövőm hova vezet. Nem tudom, de azt érzem, nagyon hiányzol, belém égetted a neved. Vinnélek magam, az eszem most már bátrabb. Ami jó volt benned, nem felejtem, majd másban megtalállak. Szeretni így lehet. Köszönöm a szép emlékeket. Nem tudtam, hogy szeretni így lehet. Vigyen a szél, vigyen a bánat, majd másban megtalállak. Az, ami volt, csak is szép emlék. Bár nem vágyom felé. Csak egy szép emlék.
már nem hiszem a mesét.
Történetek, amelyek megérintenek.
Beszélgetések, amelyek elgondolkodtatnak.
Találkozások, amelyek erőt adnak.
20 éve, hogy elindult Tiszán innen és Tiszán túl református rádiója.
20 éve szólunk önökhöz az értékek hullámhosszán.
Hittel, közösségben.
Ott vagyunk az autóban, otthon vagy a munkahelyen.
Ott, ahol számít a tiszta emberi szó és az egyetlen valódi üzenet.
Köszönjük, hogy figyelnek ránk!
Európa Rádió, a református értékadó.